A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák kommunikációért felelős vezetőjével, és az első részt azzal kezdtem, mint egyébként most már évek óta szinte minden alkalommal, hogy ismét a Toyota nyerte az értékesítési versenyt, ha lehet ilyet mondani, vagy hát a piacon Toyotából kelt el a legtöbb, és most már mondhatni, hogy szinte minden szegmensben piacvezetőnek nevezhető a Toyota.
Hát vagy piacvezetőnek, vagy legalábbis dobogós. Minden szegmensben, és a teljes piac tekintetében pedig abszolút, ugye ezzel a említett 14,7%-os részesedéssel vezetjük a teljes piacon, a kívánásokat tisztított piacon pedig 17% fölötti részesedéssel.
Itt hagytuk abba az előző rész végén, és hát sok felé elindulhatnánk, de azt hiszem, hogy ez egy izgalmas kérdés, mert itt szó esett arról, hogy ez a növekedési ütem, amit itt az utóbbi egy évben vagy egy-két évben bemutatott a Toyota a magyar piacon, ez példanélküli, bár egyébként irányát tekintve az európai piaccal együtt mozog a magyar piac. Ez volt talán az utolsó mondat.
Igen.
Ezt vizsgálták, hogy ennek mi az oka, vagy miért tudott Magyarországon ekkorát lépni a Toyota?
Érdekes, mert az egész régióban egyébként, és azt talán egy korábbi kommunikében, nem tudom, hogy mi beszélgettünk erről, de korábbi kommunikében tájékoztattuk is a sajtót arról, hogy van egy Toyota Central Europe nevezetű szervezet, ami gyakorlatilag most már bővült a lengyel, eddig a magyar, cseh és a szlovák piacokat fogta össze, most a lengyel piaccal együtt bővült, és gyakorlatilag ez a négy ország most, és a négy ország értékesítési szervezet a Toyota európai szervezetén belül a legnagyobb első számú importőről lépett elő, tehát ez a négy országnak a közös piaca, ez több autót értékesít Toyota és Lexus márkák tekintetében, mint mondjuk Anglia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, amit a Big Five-nak szoktak nevezni Európán belül, tehát első számú importőről léptünk elő. Egy nagyon tudatos stratégia, nagyon tudatos építkezés, amiben benne van a kommunikáció, a hibrid, illetve hogy a különböző elektrifikált technológiák terén elért vezető szerepünknek a tudatosítása, benne van egy nagyon komoly logisztikai készségreállás és a szállítási képességeknek az építése, de nyilván ezt nem lehet elvitatni, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mondjuk, tehát itt mondjuk közel 15% Európában még 7,5%, tehát duplája a részesedésünk mondjuk Toyota szinten, és Lexus szinten ugyanez a helyzet, tehát a prémium piacon ugye 5-6% körül van Lexus részesedés európai szinten, meg ennek körülbelül a fele. Ez egyértelműen betudható annak a kommunikációs tevékenységnek, amivel ugye bemutatjuk ezeket a márkákat, illetve hát nagyon fontos maga a márkakereskedelmi hálózatnak az ereje és sikere, és hát itt azért olyan márkakereskedésekről beszélünk, akik negyed évszázada dolgoznak a Toyotával, sőt ugye tudjuk azt, hogy a nem tudom mennyire ismerik a hallgatók a tény, de ugye a Lexus esetében pedig egy kicsit más házatfejlesztési stratégiával dolgozunk, mint a legtöbb prémium márka. Tehát itt nem az, hogy minél hamarabb, minél több ponton kereskedést akar nyitni a Lexus, hanem világszinten is így dolgozik, hogy azok a Toyota márkakereskedések kapják meg a jogot, akik már hosszú éve bizonyítottak, és nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelni. De már ugye itt is egy komoly fejlődés van a hálózatban, tehát most már Budapesten 2 értékesítési pontja van a Lexusnak, van még egy Pest megyei Modoron, van egy Szegeden, Debrecenben, és plusz még önnel a dedikált szervizpontok Kaposváron, Dunarasztiban, és még most vannak tervek a további fejlesztésre is, és például ez is benne van abban, hogy a Lexus pedig mondjuk 12-szer gyorsabban növekedett most az év első hónapjában, regisztráció tekintetében, mint a piac, tehát a 300%-os növekedéssel szemben 36%-kal több Lexus talált gazdára. Tehát ez mind benne van, és persze az elképesztően erős modellportfólió is benne van, tehát ez biztos, hogy kellett ahhoz, hogy az egyébként világszinten is nagyon jól muzsikáló Toyota, ugye, hogyha a tavalyi évet megnézzük, akkor gyakorlatilag 10,5 millió autót értékesítettünk világszinten, a legközelebbi versenytársunk meg 9,5 milliót, ez általában mindig úgy volt, hogy nagyon közel voltunk egymáshoz, tehát az, hogy világszinten is ott vagyunk, vagy hogyha azt mondjuk, hogy a világ legnépszerűbb autóinak a 10-es listájából a Toyota az egyetlen gyártó, ami 4 modellt is magáinak tudhat.
Ráadásul ugye most már a Yaris is belépett abba a nem tudom, a legutóbbi sajtóanyagban elitklubnak nevezett, ahol meghaladja az eladott példányszáma 10 milliót, de ugye ebben az úgynevezett elitklubban is ott van a Toyotának több modellje. Tehát a kettőről biztosan tudom.
Hát egy sor modellünk van, és egyetlen gyártó sem tud ilyet. Tehát egyrészt ugye az éves szintre a világ legnépszerűbb autói között ott van a Corolla, ami a évek óta a világ legnépszerűbb autója.
De az évtizedek óta nem, tehát az még valamikor a 900-as évek végén is már ott tartott.
És ugye tavaly is a világ legnépszerűbb autója volt, és nem mesterségesleg egyébként a világ valaha legnagyobb darabszámmal értékesített autója, több mint 50 millió, azt hiszem, 52 milliós értékesítéssel.
Úgy, hogy voltak évek, amíg én csak Corollának nevezem őket, a Corolla bizonyos formációit átnevezték Aurisnak.
Így van, és az nem is számít
az
bele.
Nem ebbe számít bele, igen.
Pedig az nem kevés év volt egyébként.
És népszerű volt egyébként
így
az
van, Auris. Ez egy fontos modell volt.
Bocsánat, zárójel csak, hogy egyébként ez a gondolkodás benne volt abban, hogy végül visszanevezték az összes autót?
Biztos, hogy benne volt picit ez is, de a fontosabb volt az, hogy azért volt más néven a két modell, mert más padlólemezre épült, tehát valójában két más modell volt ugyanabban a méretosztályban, és a szedánt azt akkor is Corollának hívták, mert az ugyanarra padlólemezre épült, és az öt ajtóst és a kombit nevezték Aurisnak.
Na de nagyon ugye visszatérve, igen.
A világ második legnépszerűbb autója ugye a RAV4-es, és egyébként a legnépszerűbb SUV a világon, és ez is benne van a 10 millió fölött értékesített autók úgymond klubjában. Aztán ugye a világ legnépszerűbb felső középkategória szedánja, és azt hiszem az ötödik a sorban a legnépszerűbb autók között az a Camry, ugyancsak benne van a 10 millió pluszos klubban. Aztán ott volt az egy érdekes dolog, hogy vajon a legnépszerűbb pickup a világon, vagy a második legnépszerűbb, a Toyota Hilux, ami szintén benne van, azt hiszem a 8. helyen a világ legnépszerűbb autók sorában, hiszen a versenytárs modell, amit a világ legnépszerűbb pickupjának hívnak, az ugye egy sorozat, tehát az több méretből áll, és hogyha mondjuk összeadjuk egyébként a Hiluxnak meg a Tundrának az értékesítését, akkor pedig bőven több ennél, de ez egy ilyen most játék a nevekkel, ők annak nevezik a sorozat, tehát azt mondjuk, hogy akkor az a legnépszerűbb pickup, a Hilux ugye a második, és ő is benne van a 10 millió pluszos sorban, a Land Cruiser is benne van a 10 millió pluszos sorban, és hát most ugye megérkezett a Yaris, és ő pedig egyébként a világ legkedveltebb kis autója volt tavaly is, azt hiszem egyébként a top kedvelt autók listájában meg az 11. vagy 12. épp hogy csak kicsúszott a top 10 modellből, tehát elképesztő, de tényes valahogy ennek ellenére, hogy világszinten is ilyen jól mozgálunk meg ugye a szegmensekben is, az tényes valahogy magában a régióban és a magyar piacon pedig még ennél is jobban szerepel a Toyota.
Na most egy picit más irányból nézzük ezt meg. Már az is több éve volt, jó pár éve, hát még az Aurisos kor előtt beszélgettünk erről. Nagyjából akkoriban, mikor a Toyotához igazolt, akkoriban beszélgettünk arról, hogy egyfajta szemléletváltás indult meg a dizájn szempontjából, ugye a megbízható nagypapa autójából, vagy a család, vagy a anyu autójából, vagy apu autójából egyszerűen egy ilyen fancy, szexi, sportos márkává próbálta magát pozícionálni a Toyota, és hát úgy tűnik, hogy sikerül, meg ugye az újabb és újabb design tervek egyre inkább megfelelnek ennek az elvárásnak, és nem én akarom elmondani, csak a Yaris-szal kapcsolatban jutott ez most nagyon erősen eszembe, hogy volt egy időszak, amikor a Yaris elkezdett így nőni, kicsit bálnásodni a pici autók között, és aztán most így visszatért abba a kis mérgesegér, én csak így hívom, klubba, ahol az a kis nagy autó, de ránézésre egy pici kis mérges, kis dögös cucc, és közben meg, ha az ember belül azért egy fél kategóriával nagyobb autóba ülne. Kicsit hosszan kérdezem, de hogy ez benne van ebben? Mérték, ezt mérhető ez egyáltalán?
Az igazság, ugye, hogyha most megnézzük a Yariszt, méretében egyébként, és belméretében ugyanakkora, mint a bálnásként apostrofált autó, tehát nem lett kisebb, viszont valóban a dizájnban pedig abszolút hozza ezt a letisztult, vagány, futurisztikus dizájnt, sőt, ugye a Yaris az a modellünk, ami a legkomolyabb motorsport korrelációt is hozza magával, és ez az egyetlen modellünk, ami kétszer is évautója díjat nyert, először, amikor bemutatták, aztán pedig 2021-ben lett másodszor az évautója, és gyakorlatilag emellett pedig 4 egyén és 3 gyártói rally világban címet tud magáénak, meg ebből a modellből építettünk pár, ugye a GRM-en, aztán pedig a GR Yaris néven kifejezetten nagyon-nagyon vagány, és a szaksajtó teljesen letaroló, meg az autórajongot megőrítő igazi kis vagány sportautókat. Tehát fontos szerepe van egyébként a Yarisnak is a márka és a brand építésében, de ha megnézzük a teljes dizájnvonalat, ugye Akio Toyoda egyébként a világszintű elnökünk, aki most visszalépett, és most az igazgatónács elnökeként folytatja a munkáját tovább, és Koji Sato, a Lexus korábbi elnöke vette át a vállalat irányítását. Ugye 2009-ben, amikor átvette Akio Toyoda a Toyota irányítását, akkor az első mondata az volt, hogy no more boring cars, tehát nincs több unalmas autó.
Igen, erre emlékszem, és itt abban a székben mesélt.
Igen, és hát annak, amikor először beszéltük, talán a CHR volt ennek a folyamatnak az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon evidens példája, és hát azóta pedig folyamatosan érkeznek ezek a modellek. Ugye most már lelepeztük az új Prius-t, mint a mindenkinek leesett az áll, hogy úristen.
Na végre, igen, Prius is sokan lehet szexi és jó pofa, igen.
Így van, tehát hogy abszolút kompromisszumok nélkül ilyen gyönyörű letisztult és tényleg szexi autó, vagy például pont a, ugye most jön majd idén az új CHR, és na ez egy nagyon sokan vakargatták a fejüket, hogy hogy lehet egy annyira dögös autóból új generációt csinálni, anélkül, hogy ez ne legyen elrontva, hiszen ugye most 6 éves a CHR, persze túlesett egy modellfrissítésen 3 év után, de hogy sok minden nem változott, és még most is elképesztően friss ugye maga a CHR.
És egyébként ez az eladásokból is látszik,
látszik, nem? Tehát ugyanaz van, a... abszolút ugyanaz a rendület. El is neveztük az idejévet egyébként a CHR évének, mert hogy ugye a mondjuk klasszik verzióból is még komoly volument tervezünk értékesítésre, és valamikor év vége felé érkezik majd az új CHR. És hogy én is megdöbbentem, amikor összeálltam, hogy úristen lehet, tehát ezt még lehet tovább szabni, de ha megnézik az összes, mondjuk az akár az akkumulátoros elektromos autónkat, ugye a BZ4X-et, ami most debütált, vagy bármelyik modellünket, akkor nagyon-nagyon bátran, nagyon vagányan nyúlt hozzá a Toyota a design tervekhez. Talán ahol még nagyon nem érződött ennek a nagyon nagy vagánságnak a szele, egy kicsit konzervatívabb maradt formavilágában az a Land Cruiser, de én már láttam a következő Land Cruiserről sketcheket, és hát az igazság, hogy ott is nagyon, nagyon komoly, ami érkezik majd. Úgyhogy ez biztos, hogy számított. Tehát gyakorlatilag ezzel a formavilággal sikerült trendivé tennünk a zöld gondolkodást, meg a hibridséget. És igenis, tehát talán CHR volt az első ilyen zászlós hajó modellje ennek, hogy nem kell valami nagyon fura dolognak lennie ahhoz, hogy zöld legyen, hanem lehet a zöld szexi.
Na most, egyébként a klasszikus vevőtábortól ezzel együtt sem kellett búcsút venni, sőt, egyszer volt nálam tesztautóként egy CHR, és boldog nyugdíjasok integettek ki szembe egy másik CHR-ből, hogy ugye milyen klassz, tehát hogy egyszerűen nem döbbenten láttam, hogy igen, hát valószínűleg akkor megtalálták a nyugdíjasok a maguknak valahol.
Igen, és ez elképesztő, hogy tényleg azt gondolom az ember, és amikor vannak ezek az Európa következő modelleknek a bevezetéséről szóló ilyen európai értekezletek, és akkor megvannak a cél, tehát ilyen ugye marketing szakzsargon szerint a következő, tudom, hogy csak mondok valami, Aurelio, vagy Jenna, vagy és akkor le van írva, hogy mit tudja, ez 35 éves, városi, fiatal, tech, és különböző, hogy mi a tipikus vevőnk, úgymond. Na most ez a legritkább esetben aztán valójában az, nagyon-nagyon széles generációkat szólít meg, de tényleg a legfiatalabbtól a legidősebbi. Nyilván vannak azért átfések, van jellemzően tényleg az ebbe a korosztályba és társadalmi státuszba, jövedelmi státuszba tartozó ügyfelek azok közül kerülnek a legtöbben, akik megveszik ezt, és mondjuk megvan az Aygo X-nek egy fiatalos, trendi, nagyon vagány, több színben kombinált autónak. Nyilván megvan az a típusú ügyfél, aki kifejezetten az önkifejezés ezt, hogy látja benne, igen. Vagy megvan egy Lexus LS-nek, egy nagy, tényleg csúcs felsőkategóriás limuzinnak, jellemzően tényleg megvan a klasszikus cégvezető felhasználó vagy ügyfele, meg egy sportautónak is, meg stb. De azért néha szoktunk mosolyogni mi is házon belül, hogy mennyire rá tudsz száfolni erre, és tényleg jellemző, valószínűleg nem a klasszikus nyugdíjas volt a Toyota designerek szem előtt, amikor megrajzották a CHR-t, vagy mondjuk a Yaris Cross-t, ami szintén egy ilyen óriás siker, és nagyon-nagyon szeretik az idősebb generáció tagjai is, ugyanúgy, mint a fiatalok.
De mondjuk mondani nem ezekről az emberekről szerintem, hogy ők belenőttek ebbe az autóba, vagy igazából ők már azok közül valók, akikről egyébként rendszeresen beszél itt, hogy egyszer kell csak beleültetni valakit. Ezt szoktam mondani, hogy ez a másik, a sikernek a másik titka, hogy, és ezért volt szerencsés az, hogy a piac leállt egy kicsit, mert hogy sikerült beleültetni olyanokat is Toyotába, akiket korábban nem.
Ez hosszú távon nekünk egy óriási előny lehet, mert tényleg így van, hogy a Toyota és a Lexus márkák rendelkeznek a piacon a legnagyobb márka megtartási potenciállal, vagy ügyfél megtartási potenciállal, és jellemzően aki egyszer Toyotát használt, az visszatér, és újra is azt fogja rendelni, és ez tényleg így van, tehát bárkivel találkozom, aki mondjuk Toyotát használ, nekem már az apukám is használt meg, ez az ötödik Toyotám, és a többi. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen mérgezés, úgymond a jó értelemben, hogy gyakorlatilag onnantól, hát egyszerűen ugye talán ez kéz a kézben jár azzal is, hogy egyébként meg a világ legmegbízhatóbb autóiról beszélünk, minden statisztika szerint, ugyanezt tudják, hogy gyakorlatilag egymással vetekszik mindig a Lexus meg a Toyota az élen, hogy akkor melyik a megbízhatóbb, melyik produkál még jobb statisztikákat, vagy például, hogyha van olyan kimutatás, hogy az autó 10 éves időtartam alatt mennyit kell költeni átlagosan egy márka modelljére, ott is jellemzően a Toyota-ra legkevesebbet, és egy picivel többet a Lexusra, nyilván prémium autóról beszélünk, tehát vannak prémium alkatrészek, elemek, amiket 10 év alatt, de mondjuk egy töredék egy Lexusnak is a fenntartási költsége, mint mondjuk egy, tehát tényleg harmada, mint egy másik prémium autójének.
Most egyébként még rengeteg kérdésem lenne, és egy csomó minden másról is szerettem volna beszélni, de most megint itt előjött bennem egy korábban olvasott cikk, ahol azt taglalták, hogy egy felmérés szerint az Egyesült Államokban a Lexustól válnak meg a legritkábban az emberek, tehát hogy akár 10-15 évig is használják egy olyan piacon, ahol kultúrája van annak, hogy 3 évente vagy 5 évente autót cserélünk, és ennek ellenére beigazolódik az, hogy érdemes tartós autót csinálni?
Abszolút, és hát nyilván azért az jellemzően úgy történik, hogy akkor az a családban marad az autó, tehát mondjuk a édesapa autója volt, de akkor megkapja a fia, vagy akkor a feleség kap egy új autót, és nem tudom tovább, tehát hogy ezek azért abban a kultúrában meg anyagi körülmények között nem az van, hogy a családnak egy autója van, hanem gyakorlatilag minden családtagnak, aki már autó és jogosítvány érett, ott van autó, és nyilván így azért ezek könnyen maradnak a családi kedvencek. Igen, egyébként ez érdekes dolog, hogy vakargathatnánk a fejünket, hogy akkor most kinek fogunk Lexust eladni, hogyha ezek 15 évig használják ezek az ügyfelek, de gyakorlatilag a Toyotának mégis csak ez a filozófiája, hogy ezt így kell csinálni, és hát nem véletlen az, hogy nagyon nehéz használt Toyotát találni a piacon, hiszen általában az emberek megtartják.
Meg is ilyen tőle az, aki talál, mert attól fél, hogy hoppá, ezt eladják, akkor ez lehet, hogy már nem is olyan.
Nyilván biztos van ilyen is, de alapvetően egyébként a kereskedésekben most már ugye van a Toyotának is egy Toyota garantált használt autóprogramja, ahol pedig van egy átvizsgálás, és akkor gyakorlatilag egy minősített használt kínálat. De ugye normális esetben egyébként sok kereskedésnek fontos eleme lenne a használt autóértékesítés. A Toyotánál ez nehezebb, mert hogy nem nagyon válnak meg tőle az ügyfelek.
És hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de akkor nem fogok bele újabb témába, viszont ezen tovább menve. Az, hogy jelentősen nőtt a vállalati ügyfelek száma, az azért most már garantálhatja azt, hogy lesz használt autó a Toyota kereskedésekben, mert azt gondolom, hogy ez úgy is megy, hogy aki egyszer onnan vitte az előző garnitúrát, az amikor cseréli, hát ez a legegyszerűbb, hogy akkor ugyanott cserélni, tehát akkor ott lesz használt.
Így van, itt lesz egy kínálat, illetve hát idén még nem, de az egy-két évben érkezik majd a Toyotának a mobilitási szolgáltatása, a Kinto, ami pedig egy gyakorlatilag autó megosztó szolgáltatás jelent majd, és nyilván majd erről egyszer később beszélünk, összesebben nagyon izgalmas, nem standard megközelítése van a Toyotának, de nyilván abból is lesz majd olyan park, ami időnként kikerül és frissül, és az ügyfelek pedig meg tudják vásárolni, tehát most már valószínűleg igen, az következő évek azért azzal járnak majd, hogy bővül valamelyest a használt autókínálatban is a Toyota.
Hát itt most egy nagyon izgalmas új beszélgetés kezdődhetne erről a Kintóról. Egy mondat erejéig ennek az indulása mitől függ, hogy utolérje magát a gyár az egyébként a megrendelésekben, és marad arra is, hogy még az autó megosztónak is jusson, vagy más problémák állnak még?
Nincs probléma, egyébként egyedül szervezetfejlesztési feladatok vannak, tehát most már Európában fölállt a Kintó, van néhány piac, ahol már elindult, Magyarországon már folyik a szervezetnek a fölépítése, éppen a kollégákat vesszük föl hozzá. Tehát aztán ezt fel kell építeni, kell nyitani, és akkor indul.
Hát akkor már ez lesz a vég, szóval én nagyon köszönöm Varga Zsombornak, a Toyota és Lexus márkák kommunikációjáért felelős vezetőjének, hogy vendégünk volt, és elmondtam mindezt, tegye máskor is.
Nagyon köszönöm, itt láttam.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.